Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Mostanában mindenki az inflációról beszél, mi okozza, hazai vagy nemzetközi okai vannak-e, mit lehet vele csinálni, sikeresek-e, hatékonyak-e az árkorlátozó intézkedések, kamatemelés, milyen hatása van az árfolyamnak. Úgy gondoltam, hogy érdemes lenne erről egy beszélgetést folytatni. Kis Ambrus kérdezett, én pedig válaszoltam, az infláció kérdésköre következik tehát.
Az elmúlt hetekben, hónapokban, nem csak Magyarországon, de az Európai Unió egészében a legfőbb problémával az áraknak a változása vált. És a kormányok más és más eszközökkel próbáltak ezen segíteni, de vitathatatlan, hogy itt marad velünk a magas infláció, és főleg olyan területeken, amelyek a mindennapi életet érint. Erről fogunk beszélgetni, és ennek a kezelésének a lehetőségeiről. Nos, néhány adatot az elején, csak úgy elkezdtem összeírni. Idén télen végzett január második felében egy kutatást az Euróbarométer, az Európai Unió szervezete. Azt mondja, hogy a legfontosabb probléma a személyes preferencia szempontjából az Európai Unió egészében az árak drágulása, ezt mondja a válaszolók 50%-a, ezt jelölte meg az egyik fő problémájának. Magyarországon ez az arány, ez 60%. 2022 utolsó teljes adata, még közölt mindenki, ez talán a március. Az élelmiszer árak drágulása 14,3% Magyarországon, Szlovákiában 12%, Lengyelországban 9%, Ausztriában 5%. Ezt viszonylag mérsékli Magyarországon a bevezetett energia rezsicsökkentési intézkedések, illetve az üzemanyagár stop, hiszen miközben az élelmiszerek kilőttek, annak ellenére a teljes infláció az 8,6% volt, ez Lengyelországban 10%, Ausztriában nem érje el a 7%-ot, és Szlovákiában 1% ponttal magasabb, mint nálunk 9,6%. Az elmúlt hetek, hónapokban megjelent minden kutatás azt mutatta, hogy ez lett Magyarországon, nem csak az Euróbarométer alapján, de például a Policy Solutions kutatás alapján a fő probléma. És nyilván ez egy másodlagos kérdés, hogy a kampány mégis miért is nem erről szólt, vagy az ellenzék miért is nem erről beszélt, de nem is erre akarnám felhasználni az elkövetkező fél órát, hanem beszéljünk erről a kérdésről, ami láthatólag átszövi most már a mindennapjokat, most már pénzügyi stratégiákat gyártanak rá háztartások, hogy jól lehet átvészelni ezt az időszakot. Szóval ezt nézzük is meg, hogy miért alakult ki ez az infláció, miben vannak ebben sajátos magyar jegyek, és hát természetesen majd beszélgessünk arról, hogy ugye lehet először kezelni, de először nézzük a kialakulása, mitől robbant rá ilyen mértékben az inflációs spirál.
Hát én azt gondolom, hogy ugye itt kétfelé lehet választani a dolgokat, van egy külső hatás, amit globális hatásnak is nevezhetnénk, ami tulajdonképpen mindenkire hat, a világ összes országára, és vannak specifikusan magyar sajátosságok. A globális hatás szerintem a nagyobb, tehát azt mondanám, hogy így az év elején egy ilyen 70-30 arányban a külső hatások voltak, most már azt mondanám, hogy inkább egy ilyen 60-40, nem azért, mert a külső hatások bármit is javultak volna, hanem azért, mert a hazai hatások erősödtek. Mik ezek a nemzetközi hatások? Hát ugye egy csomó kínálati oldali sok van a gazdaságban, vagy szűk keresztmetszeteknek nevezhetnénk őket. Ugye mindenek előtt az energia ár robbanás, ami amúgy is már elindult tavaly év vége felé, de az ukrajna-orosz inváziójával tényleg olyan magasságokba emelkedik az energiának az ára, amit még sosem láttunk, Most lehetett olvasni a napokban, hogy Belgiumban például azt várják, hogy a dízel ára 3 euró fölé fog menni a nyáron, ami hát nagyjából a duplája annak, amit korábban fizettek érte például Nyugat-Európában, de már most mindenhol 2 euró fölött van alapvetően a tankolás ára. Magyarországon ugye ezt korlátozza a benzinárstopp, amiről majd beszélünk. De hát bármi más is, tehát a gázára és tulajdonképpen minden energiaforrásnak az ára elképesztően megemelkedett. Hosszú-hosszú-hosszú idő óta azt mondanám, hogy a 70-es évek olajárobbanása óta nem voltak ilyen magas árak, energiaárak. Ez az egyik első. És hát ugye az energia az mindenbe bele szállítani, fűteni, mindent kell.
Hadd kezdek közben, mert ugye február végétől indult a háború. Nyilván ennek a előkészületei azért hatással voltak a piacokra, de azért azt nem lehet egyértelmű mondani, csak az orosz agresszió, ukrajnai orosz agresszió miatt nőttek az energiaárak, hiszen ez az inflációs nyomás már egy jó pár hónapja megjelent. Akkor mi okozhatta ezt?
Ebben több minden benne van. Az egyik, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy azért alapvetően az is volt, hogy korábban volt rendkívül olcsó az energia, tehát az előző években voltak olyan pillanatok, amikor irreálisan alacsony volt az energia ára, őszintén szóval általában irreálisan alacsony az energia ára, tehát ahhoz képest, hogy klímaválságban élünk, és hogy egy reális piaci árazásnál ezeknek az energiahordozóknak már nem szabadna ilyen olcsónak lennie. De hát ugye emlékeztetnék arra, hogy volt egy pont a Covid-válság idején, amikor az olajnak az ára az negatív volt. Ugye erről cikkeztek a nemzetközi sajtóban, hogy lehet negatív az olaj ára. Ugye ez azért volt, mert hát ugye jött föl a földből, és nem tudták tározni, és ugye akiknél volt olaj, azok próbálták negatív árakkal azt, hogy vigyétek, mert nem tudjuk volna tárolni ezt a rengeteg olajat. Volt egy óriási keresletcsökkenés a Covid-válság idején, tehát hogy egy irreálisan alacsony árról volt egy hatalmas emelkedés tulajdonképpen egy ideig csak a megszokott árakig, majd utána azt is láttuk, hogy a Covid-válság végeztével, amikor az országok kezdtek nyitni, akkor hirtelen egy nagy gazdasági ilyen visszajövés volt, egy ilyen visszapattanás, és ilyenkor mindig megemelkedik a kereslet az energiahordozók iránt is, és ez már eleve emelte az energiahordozóknak az árát, és erre jött rá az orosz invázió, és még csak nem is csak az orosz invázió, hanem ráadásul ugye Európa energiastratégiát vált, tehát az is világosan látszik, hogy próbálunk leválni, legalábbis Magyarországon kívül az Unió többi része próbál leválni az orosz egyoldalú függéstől, és minden más energiaforrás is sokkal drágább. Tehát azok, amikről itt beszélnek, például az LNG, a cseppfolyósított gáz, akárhonnan is jön, az drágább lesz, mint a vezetékes gáz. Tehát azzal számolni kell, hogy tartósan magasabb, még akkor is, hogyha adja a jóisten Putyin mondjuk kivonná a csapatait Ukrajnából, akkor is hosszabb távon is magasabb energiaárak lesznek.
Tehát az energia volt az egyik külső tényező, ami hatott erre a folyamatra. Mi jötték emellé?
A másik ilyen nagyon-nagyon fontos dolog, ez a csipek, az elektronikus csipeknek a világa, amiről hirtelen kiderült, hogy hát alapvetően ilyen high-end, tehát a legmagasabb minőségű csipeket megdöbbentő módon egyetlen ország, egyetlen egy gyártója tud készíteni, ez a hírhet tájvani TSMC nevű cég, amiről rengeteget cikkeznek. Kicsit rosszabb minőségét még tud a Samsung, meg egy-egy amerikai gyártó, de ezt az igazán magas minőségű csipet azt egyetlen egy cég gyártja a világ egész a számára, ami azért megdöbbentő, ha belegondolunk. Tehát mondjuk a Kína adott esetben ugyanúgy lerohanná Tajvant, ahogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, akkor hát hirtelen nagyon döbbenetes állapotban lenne a világ elektronikai ipara, és hát nem csak az elektronikai ipar, mert ugye ez mindenbe kell ma már elektronikus chip, tehát mondjuk az autógyártáshoz is kell, háztartási cikkek, ez rengeteg, alig van már olyan készülék, vagy gép, amiben eraknánk csipeket. És ugye itt az történt, hogy ezek mindig ilyen optimalizált kapacitással működtek, és a COVID-válság egyszerűen felkavarta ennek az iparágnak a működését, és hosszú-hosszú évekre el van köteleződve ez a gyártó is, meg a többi magas minőségű gyártó is, és egyszerűen nincs elég csíp a világban. És ugyanaz a helyzet a konténeres szállítással is, tehát ugye nagyon-nagyon sok mindent Kínában gyártanak, ugye Távol-Keleten, ezeket el kéne vinni valahogy Európába és Ázsiába, ennek egy nagy részét a hatalmas konténeres teherhajók végzik, és egész egyszerűen ott is az van, hogy ráadásul most Sánkhájban, Ganzhouban lezárások vannak a COVID miatt, feltorlódtak a teherhajók, nincs elég kapacitást, és itt is kétszeresére, háromszorosára ugrott az interkontinentális tengeri szállítmányozásnak az ára, ami megint csak meglátszik az árakban, és egy negyediket mondanék még, ez pedig az élelmiszeráraknak a megugrása, ami már az orosz invázió előtt is jellemző volt, tehát voltak ilyen különböző ilyen regionális problémák, hurrikánok és sertéspestisek, és a COVID-hoz nem is annyira kapcsolódó problémák, egyszerűen ilyen ágazati problémák, de erre rájött még az, hogy ugye Oroszország is és Ukrajna is hatalmas mezőgazdasági exportőr, étolaj, repceolaj, egy csomó minden másban, sőt ugye az a probléma, hogy hát Ukrajnából értelemszerűen most nem exportál senki, Oroszországgal szemben meg ugye blokkádot vezetünk be, akkor az élelmiszerárak is tovább emelkednek, amik már eleve magasak voltak, tehát ha ezeket mind összeadjuk, tulajdonképpen egyszerre van energiaválság, csipválság, élelmiszerválság, szállítmányozási válság, és ezek mind-mind kínálati oldal, dari szűk keresztmetszetek, amelyek tolják a globális inflációt fölfelé.
Ugye ez a külső tényezők, ugye azt mondtad, hogy ez mondjuk a éveleig 70% volt, ami meghatározta az inflációs pályát, most ezt ugye 60%-ra teszed, mint ami a hatásfoka, és illetve van a hazai része, ez miből áll, és miért következett be nálunk.
Még mielőtt a hazaira rátérnék, még egy mondatot engedj meg, hogy mi az, ami nem tolja a globális inflációt, mert szerintem fontos erről is beszélni, és ez a pénzmennyiség bővítése, mert hogy nagyon sokszor elhangzik a sajtóban, főleg azok szájából, akik nagyon szkeptikusak mindenfajta állami beavatkozással kapcsolatosan, hogy a világ jegybankjai által a válság idején kibocsátott extra pénz tolná valahogy az inflációt. Erre nagyon egyértelműen azt tudom mondani, hogy nem. Ugyanis ugye ez úgy működik, hogy akkor tolná az inflációt, hogyha extra kereslet, extra effektív keresletet indukálna a gazdaságban. De látjuk az adatokat, például van egy elképesztően jó ábra az amerikai gazdaságra, amelyik mutatja, hogy a COVID-válság után az effektív kereslet a gazdaságban az ugyanarra a pályára állt vissza, amelyiken korábban volt. Tehát még volt is egy kis kiesés a COVID-válság alatt, és semmilyen extra kereslet nincsen a gazdaságban. Ugyanaz a növekedési pálya, a lineáris növekedési pálya állt vissza, ami jellemző volt korábban, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy a kibocsátott pénzmennyiség tolná az inflációt. Ha az nem lett volna, akkor sokkal mélyebb lett volna a válság, tehát szükség volt a pénzmennyiség bővítésére, és az nem tolja az inflációt. Tehát szerettem volna elmondani egyfajta ilyen cáfolatként.
Akkor mi a magyar? De ez szerintem egy nagyon fontos rész. Ezért kezdtünk, itt egy idézetet hoztam a beszélgetésbe. Magyar Nemzeti Bank alelnöke, monetáris politikai felelős alelnöke mondta el a portfólió konferenciáján Virág Barnabás. Szerinte az áremelkedés megfékezéséhez monetáris szigor, zárójel magas reálkamatok, fegyelmezett költségvetési politika, vagyis a hiány csökkentése szükséges. A piaci verseny fenntartása és a növekedéssel kerülő reformok mellett. Az infláció elleni küzdelem legfontosabb eszköze a kamatok emelése, nem csak a hitel, hanem a betéti oldalon. Reálkamatra van szükség, vagyis, hogy a jövőben az emberek megtakarítsanak, ne pedig fogyasszanak, ehhez kellenek a magas kamatok. Ha jól értem, ez pont ennek ellenkező, amit a Nemzeti Bank mond, és hogy csinálni fog, hiszen ugye ők egy szigorú költségvetési politikát, tehát magyarán ezt az extra pénzeknek a lenyírását mondják, az emberek megtakarítsanak és ne költsenek, ugye ezt mondják, tehát hogy pont az, hogy akkor a gazdaságban nem folyna vissza az a pénz, ami a működést kell, hogy biztosítsa. Ezek szerint a nemzetben minimum vitatkozik azzal, amit te állítasz.
Nem feltétlenül vitatkozik, mert ugye ez más időpontban történik. Amiről én beszéltem, az a Covid-válság időszaka volt. Tehát én azt gondolom, hogy a pénzmennyiség bővítése az válság időszakban indokolt, akkor tudunk extra keresletet indukálni vele, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzak, ha az emberek elveszítik a munkájukat, állásukat, jövedelmük egy részét, akkor tudunk adni egyfajta ilyen feltétel nélküli alapjövedelemszerűséget nekik, amit egyébként még az Egyesült Államokban is adtak meg világszerte sok helyen. Ebből mennek el vásárolni a boltba, a bolt pedig tud megrendelni a termelőktől. Hogyha nem adunk ilyet, akkor ott kiesik a kereslet, nem élnek meg a családok, nem él meg a szupermarket, és nem tudnak rendelni a termelőktől. Tehát válság idején indokolt a pénzmennyiség bővítése, de azt nagyon helyesen teszi a jegybank, hogy most, amikor meg egyébként növekedés van, és ugye a magyar gazdaságban jelenleg kiugró növekedés van, hogy az adatok mutatják, most nagyon helyesen teszi a jegybank, hogy most nem növeljük a pénzmennyiségét, adott esetben csökkenthetjük is. Ez a szigor a pénzmennyiség tekintetében szerintem indokolt. Ugye az, hogy a kamatokkal mit tudunk csinálni, ugye itt az a probléma, és az nagyon fontos, hogy Virág Barnabás mondatában benne van az is, hogy hát ez akkor tud működni, hogyha egyébként fegyelmezett a költségvetési politika. Na most azért a magyar költségvetési politikára jelenleg elég nehéz lenne azt mondani, hogy az fegyelmezett lenne, hiszen elképesztő túlköltekezés van a költségvetésből, tehát egy eleve túlfűtött, magas inflációjú gazdaságban nem szabadna ennyi pénzt nyomni a költségvetésből a gazdaságban, nem csak azért, mert óriási költségvetési hiány lesz, vagy nem elsősorban azért, hanem mert ez tovább fűti az inflációt. Tehát, hogy nem nagyon tud mit csinálni a jegybank, hogyha a kormány túlköltekezik. Ez egy alapigassága, az úgynevezett fiskális, monetáris mixnek hívják ezt a közgazdaságtan nyelvén, hogyha a költségvetési politika nem jó, akkor ott már a monetáris politikának kevés esélye marad, hogy rendbe rakja a dolgokat, és ez látszik is egyébként a helyzeten, hiszen ugye a jegybank kétségbe esetten próbál tüzet oltani azzal, hogy emeli a kamatokat, aminek túl sok hatása láthatólag nincsen, tehát hogy a forint, euróforint árfolyama az továbbra is nagyon-nagyon gyenge, tehát most már megint a 400-at verdesi az euró, és hát a túlfűtöttséget sem tudják azzal csökkenteni, hogy kamatokat emelnek, ahogy ugye Virág Barnabás szeretné, mert hát közben meg ráadásul a másik oldalon, a költségvetési oldalon meg tolják kifelé a pénzeket, nem kis részben mondjuk közbeszerzések formájában. Tehát ez egy túlfűtött gazdaság, és erre mondanám, hogy ez ma már nem 30, hanem 40%-a a problémának, hogy van egy gyenge euróforint árfolyamunk, ugye növeli az importárakat, és van egy túlköltekező kormányunk, amelyik fűti az inflációt a beruházásaival. Tehát itt most már jóval nagyobb a belső okok aránya, mint volt az év elején.
Ki megint, ha kapaszkodjak, menjek vissza ebben, ugye azt mondod, hogy túlköltekezés, és hogy ebben a helyzetben az MNB mondja helyesen azt, hogy vissza kellene fogni. De közben azt is mondod, hogy hát pont a modern monetáris elmélet mondja azt, hogy ne azt nézd, hogy mennyi a maradékelv, hanem azt, hogy mennyire van szükség a rendszerből. Hogy szétválasztható-e az állami kiadások kapcsán, hogy mi az, ami túlköltekezésnek tartasz, és mi az, ami helyesen szétosztott pénznek. Most mondok egy példát. Helyes-e az, hogy ingyen pénzt juttatott az állam, és most ne a politikai naptárt nézzük, hanem csak magát a döntést, a gyermekes családoknak februárban, és visszaadta az adó befizetésüket, vagy ez is egyfajta túlköltekezés. Helyes volt a 13. havi nyugdíj bevezetése, és ezáltal a nyugdíjasok jutottak tulajdonképpen ingyen pénzhez, nem várományt kaptak, hanem egy meglepetés volt ebből a szempontból, vagy pedig ez is a túlköltekezés része. Mert ha jól értem, a túlzott állami beruházásoknál nincsen vita talán senki között, csak a kormány nem érti azt, hogy lehet, hogy ezekre most éppen nincsen szükség, de ezekre, amiket itt felsoroltam, ezek milyen jellegű kiadások a te koordinátorrendszeredben?
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Iszonyatosan fontos az, amit most kérdezel, mert ugye abból, hogy a kormányzat túlköltekezik, és nagyon nagy a költségvetési hiány, és elköltöttük már így az év első felének a végén a szinte a teljes évi tervezett hiányt, ez ugye azt sugallja sokak számára, hogy akkor most megint, mint ólókezű Eduard, agyatlanul vágni kellene, és én egy kicsit ebből a szempontból kritikus lennék a politikai ellenzéknek a parlamenti választások előtti retorikájával, illetve az ő hódudvarukkal, tehát a közgazdász hódudvarukkal, akik nagyon erősen azt sugallták, hogy itt valami fajta általános megszorításra lenne szükség, és szerintem nem voltak elég cizelláltak azzal kapcsolatosan, hogy milyen elvek alapján érdemes a költségvetést átalakítani. Szerintem elképesztően fontos annak a megtárgyalása, hogy milyen logika alapján lehetne itt csökkenteni a hiányt. És ugye én azt mondanám, hogy két ilyen logikai elem van, amit szerintem meg kell tartani, tehát a termelő produktivitást növelő beruházásokat meg kell tartani, és a méltányossági, igazságossági alapú kiadásokat is fenn kell tartani. Azokat kell kivenni a rendszerből, amelyek nem produktívak, és amelyek nem igazságosak. Mondok néhány példát. Ugye mondjuk nem termelők a presztízsberuházások, ugye mindenki a stadionokra gondol, de nem csak a stadionok vannak, hanem rengeteg más egyéb ilyen presztízs beruházás, amit most vagy leállítani, vagy csak később megépíteni, amikor majd válság lesz. Tehát itt bőven van lauf az ilyen presztízs beruházásokban, viszont fenntartani mindent, ami azért kell, hogy Magyarország egy versenyképesebb ország legyen. Mondok egy példát, oktatási rendszerben sokkal több pénzt kéne még ennél is költeni, amit most költünk, egészségügybe többet kéne költeni. És ugye ebből a szempontból az, hogy az politikai ellenzék programjában az szerepelt, hogy 50%-os tanári béremelés a ciklus végéig, az elképesztően kevés volt a mai rendszerben. Tehát vannak, amiket még emelni is kéne. Ma szerintem egy duplázására, triplázására lesz szükség azonnal a tanári béreknek. Ez csak egy példa arra, hogy még kiadás emelésre is lenne szükség bizonyos helyeken. Ugyanakkor máshol meg nyilvánvalóan csökkenteni kell, illetve hát adott esetben az adók emelésében is érdemes gondolkodni, egyensúlyba kerüljön a költségvetés. Kiadást lehet csökkenteni, és akkor ugye itt nézzük ezeket a nagy kiadási programokat, amiket idén választási évben futtat a kormányzat. Az egyik az az adó visszatérítés kérdése, ami tulajdonképpen visszavezet egy két kulcsos adót. Szerintem iszonyatosan érdekes lesz látni, hogy jövőre is ez felmarad-e vagy nem, hiszen azzal indokolták, hogy a gazdaság helyzete lehetővé teszi, miután 10 éven keresztül védték az egy kulcsos adót, most hirtelen van egy két kulcsos adónk. Nagyon érdekes lesz látni, hogy marad-e vagy visszatérünk az egy kulcsos adóhoz, de ezt lehetne jobban és igazságosabban csinálni. Tehát mondjuk én kivenném mindenképpen azt, hogy gyerekszámhoz van kötve, és hát ugye föl kéne mérni, hogy kiknek milyen kulcsok alapján adunk vissza. Itt alapvetően van egy méltányossági kérdés, tehát ez biztos, hogyha jó, biztos jó, hogy van több kulcs, de nem feltétlenül ugyanezekkel a visszaforgatásokkal kéne élni. Ugyanez a helyzet a nyugdíjrendszernél, ugye a 13. havi nyugdíj az egy abszurd ötlet, soha nem szabadott volna 13. havi nyugdíjnak lennie. 12 hónap van, 12 hónapban kellene tisztességes nyugdíjakat adni az embereknek, De nem mindenkinek, hanem ugye azt mondom, nem mindenkinek visszaforgatni, hanem vannak nagyon alacsony nyugdíjak Magyarországon, tehát én azt mondanám, hogy egy méltányossági alapon be kellene vezetni például, hogy a mindenkori létminimumnál alacsonyabb ne legyen semmilyen nyugdíj, de a legmagasabb nyugdíjak esetében teljesen fölösleges 13. havi nyugdíjat adni, hanem mondom 12 havi nyugdíj, és inkább alulra adni. Ez néhány példa arra, hogy hogyan kellene, most nyilván nincs idő arra, meg nyilván ez egy hosszú és részletes elemzést igényelne, hogy átnézni tüzetesen a költségvetést, hogy hol mit lehet megtakarítani, átalakítani, de nem olyan egyszerű a dolog, hogy akkor ilyen fűnyíró elszerűen mindenhonnan vegyünk vissza, mert mondom, vannak olyan helyek, amik rendben vannak, vannak olyanok, amikből radikálisan csökkenteni lehet, de bizony bőven vannak olyan területek, amire többet kellene költeni a Magyarországnak.
Oké, tehát itt tartottunk, hogy a 30% hazai arány, ami az inflációt pörgeti, az felment az beslésed alapján 40%-ra, és ennek a túlköltekezés a fő oka. De beszéljünk arról, mit lehet tenni, hiszen ugye itt az egyik modell, ami elhangzott, az a Nemzeti Bank, aki azt mondja, hogy emelni kell a kamatot, reál kamatot kell kialakítani, az az embereknek megéri a betétben tartani a pénzüket. Nyilván a kamatemelési politikának egyik hatása, várt hatása lehetne a forint árfolyamra, amely, hogyha visszarendeződne 394-as szintről 360-asra, akkor már önmagában ez érdemben javítani az inflációs környezetben. A kormánynak van egy másik politikája, ami azt mondja, hogy be kell avatkozni a folyamatokba, és bevezette a benzin esetében azt gondolom, hogy érdemi árstoppot, az élelmiszerek esetében szerintem inkább csak politikai látszatárstoppot, de hogy ezek kapcsán nem azt mondta a miniszterelnök beiktatási beszédében, hogy ezeket megszünteti, hanem azt mondja, hogy sejtetett valamit, hogy az MNB-vel közösen valamifajta árszabályozás irányába kellene elmozdulni, ami nem teljesen érthető, hogy mire gondolhatnak. Szóval ezek vannak itt az asztalon. Te mit gondolsz, hogy az inflációt vagy mit lehetne kezdeni? Lehet egyáltalán érdemben hazai szinten ehhez hozzányúlni, hiszen azért mégis mindig nagyon nagy a globális hitettség az inflációs nyomásnak. Tehát milyen hazai eszközrendszer áll közünkben?
Ez megint egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nagyon összetett kérdés. Ugye az egyik az, hogy azt tudomásul kell venni, hogy bizonyos inflációs forrásokkal szemben tehetetlenek vagyunk. Tehát egyszerűen azt tudomásul kell venni, hogy valószínűleg ez most egy magas inflációs korszak, hiszen nem tudunk mit kezdeni a nemzetközi tengeri szállítással, nem tudunk mit kezdeni az elektronikai csipek problémájával, még az élelmiszer problémával így úgy tudunk kezdeni valamit, hiszen Magyarország azért képes élelmiszer termelésre, itt van mozgásterünk, de egy csomó más hatással nem. Na most, amivel tudunk mit kezdeni, az az energia kérdése. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy a magyar forint ennyire gyenge, annak ellenére, hogy a jegybank folyamatosan kamatokat emel, tehát én azt látom, hogy a kamatemelések nem hatnak, és egyébként nem is nagyon van hatásuk arra, hogyha ezek kínálati oldali problémák. Tehát ez nagyon fontos látni, hogy a kamatemelés az hatástalan, ha az inflációt alapvetően a kínálati oldali problémák okozzák. Ez az első dolog, amit látni kell. A másik dolog, hogy miért ilyen gyenge a magyar forint? Azt gondolom, hogy azért, mert Magyarország helyzete ma az Unióban különleges, abból a szempontból, hogy mindenki más fordul el az orosz egyoldalú függéstől, Magyarország pedig nem. Hát én azt gondolom, hogy ha vissza akarná fordítani a magyar kormány a gyenge árfolyamot, akkor egy erős elköteleződésről kellene bejelentést tennie az orosz egyirányú függéstől való megszabadulástól. Tehát ha a magyar kormány ma azt mondaná, hogy mindent megteszünk nagyon rövid időn belül, hogy ne függjünk olajban, gázban, nukleáris energiában ennyire egyoldalúan Oroszországtól, hanem egy óriási kockázat és kitettség, amit a mostani válság is bizonyít, akkor azt gondolom, hogy egy radikális erősödését látnánk nagyon rövid időn belül a forintnak. Úgyhogy ez szerintem most egy ilyen kérdés, és nem egy monetáris politikai kérdés megdöbbentő módon. De hát ugye, mondom, lehetne csökkenteni a kiadásokat a költségvetésből, azt a nyomást enyhíteni, amit a költségvetés jelent, és hát az árstoppoknak egy része valószínűleg tényleg hatásos, tehát én egyetértek azzal, ami a kérdésedben ott volt implicite, hogy a élelmiszer árstoppok azok inkább politikai propaganda, annak nem nagy hatása van, de nyilvánvalóan a benzinnek minél magasabbra megy a nemzetközi ár, annál inkább igen. Tehát annak ellenére, hogy nyilvánvalóan jelentős csempészés folyik, vagy hát nálunk tankolás, saját szememmel láttam benzinkutakon, ahol román kis teherautók 80 literes kannákba tankolják a benzint és többe, és viszik ki Ausztriába egyébként. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ennek van jelentős hatása, hiszen hogyha mondjuk most Magyarországon elengednék ezt a benzinás stoppot, akkor ez egy óriási robbanás lenne. Nyilván minél magasabbra megy a nemzetközi benzinár, annál inkább. Tehát, és ugye Nagy Márton, aki korábban a jegybankban volt alelnök, majd később a miniszterelnök tanácsadója, most pedig úgy tűnik, hogy gazdasági miniszter lesz, ő elkötelezett az árstoppok mellett, tehát ő már tett olyan kijelentést, ami szerint, ha szükség van rá, akkor újabb árstoppokat vezetnek be. Érdekes lesz látni, hogy mely területeken, ez még egyelőre nem világos, de én azt gondolom, hogy nem teljesen ördögtől való az árstopp gondolata, hogyha az tényleg hatékony, és hát adott esetben a benziné az jelenleg úgy tűnik, hogy az. Hogy milyen más területeken lehet ezt bevezetni, az egy érdekes kérdés. Ugye nyilván van még a rezsicsökkentés, ami viszont rengeteg pénzbe kerül a magyar költségvetésnek. Ezeknek mindegyenként ki kell elemezni a hatását, tehát szerintem nem szabad elhamarkodottan sem igent, sem nemet mondani ezekre, amíg nincs egy átfogó elemzés arról, hogy hát mennyivel csökkenti ez az inflációs nyomást a gazdaság többi területén, illetve mennyibe kerül ez az államnak, vagy más, ki az, aki ezt megfizeti, és mennyiben. Tehát szerintem érdemes ilyen átfogó elemzéseket csinálni az árstoppokról, és utána eldönteni, hogy ezek hatásosak-e vagy nem.
Ja, a teljes inflációs kosárunknak nyilván egy töredék részét jelenti az elektromosság és az üzemanyagár, de hogyha megnézzük az adatokat, és akkor ebből azért sok mindent megértünk, hogy nálunk az élelmiszer pörgeti az inflációt fölfele brutálisan, hiszen Magyarországon 1,6%-os volt ezen a területen az árnövekedés, miközben például egy környező országot nézünk, és nagy országot, mondjuk Ausztria, az 34% volt ez a növekedés. Romániában 16%, Szlovákiában 15%, tehát hogy egy brutális növekedés következik meg. Mondom, nyilván ez a inflációs kosárnak egy töredéke, de ezért van az, hogy miközben Magyarországon az élelmiszerárak 14%-kal nőttek, az infláció ehhez képest csak 8,6%-os, tehát hogy ilyen szintű a differencia. Tehát, hogy látszik ebből az adatszinten is, hogy van hatása az üzemanyagárstoknak, nyilván ez egy nagyon nagy kérdés, hogy hogyan van képessége kivezetni ezt az országnak, és mikor teszi ezt meg. De még milyen területen merülhet fel a árszabályozás kérdése, hiszen azt is megtanultuk a Fidesz politikájából, amikor a neoliberális elemzők azt követelik, hogy legyenek megszorítások, akkor ő költekezni kezd, amikor a neoliberális elemzők azt követelik, hogy szüntessék meg az árstoppokat, meg a rezsicsökkentést, akkor ő nagyobb rezsicsökkentés és nagyobb árstoppokat vezet be. Eddig valljuk be azért, ez több inkább bejöttek ezek a lépések, mint sem. Legalábbis politikai szempontból mindenképpen igaz az állítás. Hogy szerintem milyen területen van egyébként terepe ennek, mégis milyen területen jöhet szóba az árszabályozás kérdése? Egyetem mit tud jelenteni ez az árszabályozása? Hiszen azért ez egy elég tág fogalom, azt gondolom, közgazdaság és politikai értelemben is.
Az, hogy az élelmiszer árak robbanása, az mekkora részét teszi ki egy adott fogyasztói kosarának, azért persze az emberről emberre változik, tehát az a arány, amit mondtál, az a hivatalos fogyasztói árindexnek az aránya, de hát ugye ettől masszívan eltérhet egy-egy adott tényleges, konkrét fogyasztónak a fogyasztói kosara. Azt például tudjuk, hogy például a nyugdíjasoknak sokkal nagyobb arányban van költése élelmiszerre, mint a fiatalabbaknak, hiszen ők mondjuk kevesebbet utaznak, és egy csomó minden másra kevesebbet költenek. Az élelmiszer náluk jelentősebb tétel. És hát ugye attól is függ, hogy milyen élelmiszereket vásárol az ember, mert ugye óriási emelkedés volt, 30-40%-os emelkedések is voltak az étolajban, de én már láttam olyan termékeket is, aminek azt állítják, hogy megduplázódott az ára az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy ez az élelmiszerár probléma, ez egyébként felszínre hozza azt a, én már nagyon régóta mondom ezt, hogy Magyarországon szerintem nem értjük igazán a mezőgazdaság problémáit. Tehát történnek dolgok a mezőgazdaságban, vannak hazai árak, hazai volumenek és nemzetköziek, de én soha nem láttam igazán rendesen végigelemezve, hogy miért van az, hogy Magyarországra behoznak dán csirkét, szlovák tejet, kínai fokhagymát, és nem tudunk versenyképesen termelni egy csomó mindent, miközben itt vannak ezek a masszív Európai Uniós támogatások. Nagyon sokszor ugyanazok keseregnek, hogy nem tudnak megélni, akik egyébként támogatásokat kapnak. Tehát szerintem óriási szükség lenne arra, hogy a mezőgazdaság árképzését, működését, versenyképességét sokkal mélyebben elemezzük, hiszen nagyon sokszor nem csak az importárak emelkedtek Magyarországon, hanem a hazai termelőknek az árai is emelkedtek, és én nem vagyok biztos benne, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy melyik termék miért emelkedett. Úgyhogy szerintem itt nagyon sok szempontból a sötétbe tapogatózunk energia vagy élelmiszerár szempontjából, de itt például el tudok képzelni egyébként egy csomó adminisztratív beavatkozást. Mondok egyetlen egy példát, hogy szerintem mi elképzelhető még. Ugye Magyarország relatíve önellátó, amennyire olvasom, étolaj, repceolaj területén. És ugye, hogyha kiesik Oroszország és Ukrajna, amelyek hatalmas termelők nemzetközileg, a nagy felvevő piacaik a Közel-Kelet és Afrika, akkor ugye hatalmasat ugranak az étkezési olajnak az árai, és a magyar termelők ezen a ponton ugye elgondolkodhatnak azon, hogy akkor most iszonyatosan jó árszinten exportálják ezeket az étkezési olajakat, ami ugye hiányt okozna a magyar polcokon, és egyébként Ausztriában, Németországban már most hiány van sokszor a szupermarketekben, étkezési olajokban, vagy mondjuk a magyar kormányzat valami fajta korlátozást vezet be a tekintetben, hogy hova lehet exportálni. Európai Unióban ezt nem tudja megtenni, mert itt egységes piac van. Az unión kívülre exportált étkezési olajban például, nem akarok ötleteket adni, de például el tudok képzelni egy kiviteli korlátozást adott esetben, hogy a magyar piac biztonsága szavatolva legyen. Tehát ilyen típusú beavatkozásokat én el tudok képzelni, és még csak azt sem mondom, hogy ne lehetnének egy ilyen veszélyes helyzetben adott esetben indokoltak, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan az étkezési olaj exportőrök számára konkrétan ez nem lesz kedvező, hiszen most hatalmasat kaszálhatnának azon, hogyha mondjuk a Közel-Keletre exportálnának.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.